Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Szombati adásunk témái: az időskor kiváltság, a Szentatya levele az idős papokhoz. A hitoktatást legyen szenvedélyes és kreatív, a Szentlélek erejével. Ferenc pápa beszéde az európai katekétákhoz. Az abruzzói San Gabriele és a pecorino juhsajt esete. Vértes Ajai László jegyzete.
Az öregkor kiváltság, a Szentatya levele az időskorú papokhoz. Ferenc pápa levelet küldött a testvériség napját ünneplő papoknak, akik az észak-olaszországi Caravaggio város Mária kegyhelyén gyűltek össze találkozóra és közös szentmisére, amelyen a COVID-19 járványban elhunyt paptársaikért imádkoztak. A térséget, Bergamo város környékét nagyon erősen sújtotta a járvány első hulláma. Ferenc pápa idős paptestvéreinek írt levelében megfogalmazza, hogy az öregkor az ember életének ezen időszaka nem betegség, hanem kiváltság. A betegségek ellenére is élet, amely privilégium, hiszen a keresztet hordozó és szenvedő Krisztushoz hasonul az ember. A közösség, amely gondoskodik az idős beteg papokról, szintén mélyen Jézusban gyökerezik, írja levelében a pápa. A Szentatya ezt követően megerősíti idős paptársait, akik nem csupán segítségre és ellátásra szoruló emberek, hanem a közösségek a társadalom aktív főszereplői. Az álmok hordozói vagytok, emlékekkel teli álmok ezek, amelyek a fiatal nemzedékek számára nagyon fontosak, hiszen a ti álmaitok a fiatalok gyökerei lesznek. Tőletek jön az életerő, amely termést hoz a keresztény életben és a keresztény küldetésben. Ferenc pápa levelének végén azt kérte idős paptársaitól, hogy imádkozzanak érte, nem csak korára való tekintettel, hanem azért is, mert beteg, még ha nem is annyira, írja a pápa. A Caravaggio forrásról nevezett Mária kegyhelyen, a találkozó színhelyén 1432-ben a szűzanya megjelent egy Giannetta nevű fiatal lánynak, amelyet követően egy addig nem ismert új forrásra bukkantak a helyi lakosok. A forráshoz egyre többen zarándokoltak, majd a 16. században templom, azt követően pedig kegyhely épült, amelynek neve Santa Maria del Fonte.
A hitoktatást legyen szenvedélyes és kreatív, a Szentlélek erejével. Ferenc pápa beszéde az európai katekétákhoz. Az Európai Püspöki Konferenciák Hittani Bizottságának a felelősei tanácskoznak a héten Rómában a katekézis és katekéták az új evangelizálás szolgálatában motto jegyében. A 80 fős küldöttséget pénteken délben fogadta Ferenc pápa a Kelemen teremben, és hozzájuk intézett beszédében a katekézis tavaly megjelent új direktóriuma fényében értékelte az eddigi tapasztalatokat, többek közt arra buzdítva őket, hogy ne előre kész konfekció katekézist tartsanak, hanem mindig legyenek kész nagy kreativitással továbbadni az evangéliumot. Ferenc pápa rögtön beszéde kezdetén örömmel emlékezett vissza a vasárnapi budapesti látogatása során bemutató záró szentmisére.
Alla celebrazione del congresso eucaristico internazionale svoltosi a Budapest nei giorni.
Nemrég tértem vissza a nemzetközi eucharisztikus kongresszus ünnepségéről, amelyet Budapesten tartottak az elmúlt napokban, és ez kedvező alkalom volt arra, hogy meggyőződjek róla, hogy a katekézis nagy elkötelezettsége miként lehet hatékony az evangelizáció munkájában, ha tekintetét az eukarisztiára szegezi. Nem feledhetjük, hogy a katekézis kiváltságos helye éppen az eukarisztia ünneplése, a szentmise, ahol a testvérek összegyűlnek, hogy egyre inkább felfedezzék Isten jelenlétének különböző módjait az életükben. Szívesen idézte a pápa az egyik kedves bibliai szövegét, amikor a tanítványok megkérdik Jézustól: hogy akarod, hol készítsük el neked a húsvéti vacsorát? Jézus válasza felfedi, hogy ő már mindent előre elrendezett, kezdve a vizes korsolt vívő embertől egészen az emeleti teremig. és anélkül, hogy mondta volna, teljes mértékben érezte, mi van a barátai szívében, és mi fog történni az elkövetkező napokban. Jézus felhívása, menjetek a városba, a hitoktatók útját jelöli meg, mint egy olyan pillanatot, amelyen keresztül a hit misztériuma csúcspontjának ünneplésére készülő keresztények arra kaptak meghívást, hogy először a városba menjenek, hogy ott találkozzanak a napi munkájukba belemerült emberekkel. Az új direktórium szerint a katekézis nem elméleti tudás elvont átadása, mintha azokat számtani vagy kémiai képletként kellene befogadni. Ezzel szemben a hitoktatás egyfajta misztikus tapasztalat a testvérekkel való találkozásról, annak a jegyében, hogy ők maguk már találkoztak Krisztussal, aki missziós tanítványaivá tette őket. A pápa éppen ezért alapította a hitoktatói szolgálatot, amelynek szertartását éppen most készítik elő. A hitoktatók fáradtság nélkül hirdetik az irgalmasság evangéliumát, képesek megteremteni a befogadás és a közelség szükséges kötelékeit, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy jobban megízleljük Isten igéjét, és megünnepeljük az eukarisztia titkát jótetteink gyümölcseinek a felajánlásával. Ez a személyes közelség nagyon fontos a hitoktatók számára, húzta alá a pápa. Visszautalva a pozsonyi székesegyházban hétfőn tartott beszédére, a Szentatya hangsúlyozta, hogy az evangelizálás sohasem ismétlés, miként Szent Cirill és Metód, továbbá Szent Bonifác sem ismételték a múltat, hanem kreatívok lettek a szent élekben. Új utakat nyitottak, ha kellett új ABC megteremtésével az evangélium átadására. Képesek voltak meghallgatni a népeket és az embereket. Nem, de ez az egyház legsürgető feladata Európa népei között? Kérdezte a pápa.
Non deve diventare un reperto storico.
A földrész nagy keresztény hagyománya nem válhat történelmi erekévé, különben már nem hagyomány. A hagyomány vagy él, vagy nem. A katekézis pedig hagyomány, ahogy a latin szó tradere, átadni uta erre, de élő hagyomány, szívről szívre, elméről elmére, életről életre száll. Összefoglalva. A hitoktatás legyen szenvedélyes és kreatív a Szentlélek erejével. Zárta az Európai Katekéták Felelőseit Intézet beszédét Ferenc pápa. Az abruzzói San Gabriele és a Pecorino Jussolt esete, Vértesajai László jegyzete. Csütörtökön délután már csak a pecorino hiányzott, a jussajt. Kék kuti vizet a Balaton partjáról még a nyáron hoztam magammal, friss kenyeret és hozzá nagy fűt szőlőt az Isola del Gran Sasso hegyi faluban vettem. Ide pedig azért kerültem, mert a szomszédos Santuario di San Gabrielében jártam, a másfél száz éve itt élt fiatal passzionista szerzetes kegyhelyén. A júliusban elhunyt idős gyóntató atyám Padre Ernesto, a közeli L'Aquilából való Ernő atya ajánlotta nekem. Annak a helynek ereje van, menj csak, megérzette is. Eljöttem, és rátaláltam arra az erőre. Ernő atyának már megköszöntem, most elmondom nektek is. Bár nem a számok a fontosak, mégis tudjátok, hogy ide évente több mint 2 millió ember zarándokol el. Csak is és kizárólag Gabriel atya miatt jönnek ide a hívek, akit 24 évesen ragadott el az akkor még gyógyíthatatlan tuberkulózis. A kegyhelyén kívül nincs más látnivaló, igaz a Gran Sasso, a nagykő, most megsértődne, hiszen itt ordosul a félszigeten végighúzódó, hatalmas Appenninek legmagasabb pontja, majd 3000 méteres csúcsával. A hegylábánál egykor az angyal üdvözlet kis kápolnája állott, amit már Szent Ferenc is fölkeresett 1215-ben, és úgy megtetszett neki a hely szelleme és kisugárzása, hogy rá egy évre aprócska konventet alapított. A helynek ez a Szent Ferences vonatkozása búvópatakként később is megmaradt, míg nem ismét forrás fakadt belőle. Egy 18 éves assisi fiatalembernek, név szerint Francesco Possentinek a szizanya, egy spolétói körmenet során 1856. augusztusában más utat jelölt meg. Francesco, mert így hívták őt is, 3 hét múlva belépett a keresztes Szent Pál alapította passzionista rendbe. Elhagyta Ferenc keresztnevét és felvette a fájdalmas anyáról nevezett Gabriel rendi megszólítást. A fiatalember boldog volt a kolostorban, ahogy édesanyjának írta egyik levelében, egy negyed órára se cserélnék a világgal. Aztán jött a tüdőbaj, és hiába az itteni friss abruzzói levegő, 24 évesen ellobbant élete lángja. A fiatal Gabriel atya nem csinált életében semmi rendkívülit, csodát nem művelt, lángolva sem prédikált, könyvet sem írt. De a szíve azért csendesen izzott, a számára oly kedves, fájdalmas anyáért, és ezért sokat és szívesen imádkozott. Gyóntató atya jegyezte meg róla, ez a fiú a szívével dolgozott. A hegyi lakó abruzzóiak azonban csodák híján is csalhatatlanul felismerték benne Isten szentjét, akinek sírjához elel jártak imádkozni. Halála után 30 évvel felnyitják a sírját, és a rendi templomban az oltárhoz közeli oszlop tövénél temetik el újra. Ekkor 1892-t írtak. Hirtelen csodás gyógyulások áradata indul el, amely páratlan módon egészen napjainkig tart. Közben 1908-ban Szent 10. Pius pápa boldoggá, majd 16. Benedek 1920-ban szenti avatta. Szent II. János pápa is elzarándokolt ide, a nagy köztisztelet miatt szükségessé vált új sírhely megáldására. 16. Benedek pápa pedig még Ratzinger korában járt itt imádkozni, és a nagy teológus ivott ehelyt a helyi lelki forrásból. A csodák pedig folytatódtak, de nem a szent új kriptájában, ahogy azt várták volna, hanem az eredeti templom immár üres sírhelyénél. Erni atya nekem azt profétálta, hogy te is rátalálsz és megérzed a hely erejét. Mint hogy hajnalban indultam, ezért már kora reggel ott voltam a régi kettemplomnál, a korlátta körülbe sírhely előtt. Innyit mentem a pár lépésre épített új kriptába és a föléje emelt hatalmas új bazilikába. A szent sírjánál ima közben béke költözik a szívembe, üdén peregnek az ávék. Közben idős nénit hoznak be, lánya és veje kísérik. Bár nagy a kápolna, mégis mellém ülnek, és a nagyjából 90-es abruzzói néni valami ősi helyi tányelven mondja a rózsafüzérét. Nemhogy zavar, hanem hozzá csatlakozom, bár az ima másik részét csak a hivatalos olasz nyelven tudom mondani. Aztán ők elmennek, én maradok, majd kicsit később, megmagyarázhatatlan erő ösztökéjére mégis visszatérek a régi templomba, az egykori sírhoz. Már jönnek a zarándak csoportok, és körülveszik a rácsot. Ők értenek a szentjükhöz a legjobban, és a legnagyobb természetességgel teszik fáradt lábukat és bütykös csúzos kezeiket a sír fölé. Ők értenek a szentjükhöz, és a legnagyobb természetességgel teszik fáradt lábukat és bütykös csúzos kezeiket a sír fölé. Ha korábban béke költözött a szívembe, most nyurga öröm szaladgál bennem a megtapasztalt nagy hit miatt. Nincs semmi csoda, sőt mindez a legnagyobb természetességgel történik. Vagyis a hit lábújhegyen körüljáró hétköznapi csodájával. Régen itt aludtak a sír fölött, főleg a beteg kisgyerekek. Köztük egy gyógyíthatatlan leukémiában szenvedő szicíliai kisfiú. Szülei a sír mellett a földre fektették, csak a fejét hajtották a sírra, és egész éjszaka simogatták. Aztán a beteg kicsi álmodott, álmában megjelent neki a fiatal Gabriel atya, és mosolygott. Csak mosolygott. Az a szicíliai kisfiú meggyógyult, megházasodott, és első fiú gyermekét, Naná, a Gabriel névre kereszteltette. Ma is él. Szicíliában 3 gyermekük van. Eltett az egész délelőtt, Már egy is elmúlt, amikor tovább indultam az Isola del Gran Sasso konventjébe, ahol Gabriel éveken át imádkozott, és csak az utolsó hónapokat töltötte az itteni kolostorban. S akkor még a Pecorino. Pedig jó lett volna venni valahol, gondolok rá a szerpentinos útközben. Nem baj, sokat nem bergődök vele, elég a szőlő és a lágy kenyér. Útközben Martinelli néven egy színes útjelző tábla, Azienda Pecorinót jelöl. Éhes és fáradt lejettem, mert vagy egy kilométer múlva látom meg benne a fenti üzenetet, netán éppen Gabrielét. Visszafordulok, visszamegyek, és elindulok a kertek alatt valójában egy mezőgazdasági úton. Már majdnem reményen vesztem, míg vagy 10 kilométer után előttem áll a Martinelli féle kézműves sajt manufaktúra. Régi porta, már jönnek is az emeletről, is mondják. Igen, van, persze, hogy van jussajtunk, csak az van. Nagy lelkűségemben 30 dekát kérek. Uram, mi csak egész sajtót árusítunk, válaszolja a sajtos néni, mire elrettenve nézem a jó 2-3 kilós kerek érlelt Pecorino stagionatót, azaz férfiasan birkaszagú jussajtot. Azért egy életem, egy halálom, fohászkodom fel a helyileg illetékes San Gabriele tanácsáért, aki a válasza alapján Pecorino párti. Áll az alkú, engedményt maguktól adnak, mire kerek Pecorinómmal föltarisnyálva, hamarost alkalmas helyén, az abruzzói útszélen asztalt terítek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tudjátok, milyen finom a Martinelli féle jussajt? Mondom nektek, hogy annál csak a hálaadás öröme a nagyobb. Faratozás közben nézem, és szememmel simogatom a Gran Sassót. Majd tovább indulok. Jaj, rögtön befejezem ám, de elébb még el kell mondanom, hogy a szűk úton, amikor a kocsiból csak úgy ültömben kifényképezek, látom, mögöttem áll egy másik autó, és türelmesen vár. Azonnal félreállok, jusszagú bocsánatot kérek, de a sofőr, egy hölgy, megáll mellettem, és csak mosolyogva néz át a letekert ablakon keresztül. Pirulok, mire ő már nevet, majd fölveszi a maszkját és a fehér főkötőjét. Hát persze, a sajtos néni, vagyis Pecorinós hölgy. Meghívom egy kávéra hozzánk, mondja, és már telefonál is a férjének, aztán sebesen eltűz, én pedig zötykölődve úgy megyek utána a rossz úton, hogy a kerek sajtó majd kigurul az autóból. 5 perc múlva a házuk udvarán már a férjével együtt ülök. Copító a neve a szerint embernek, és beszélgetünk. Az erős kábé után 1/2 óra múlva úgy érzem magam, mintha évek óta ismernénk egymást. A környező dűlőkön szőlő sorok kígyóznak, odébb már őszere felszántó tábla barázdái mutatják a földműves leleményét a beleírt kanyargó jelekkel. Hirtelen ló nyerít fel, mire Copító megjegyzi. Megjött a fiam. A lovunk, nevét nem értem, mondjuk Sárga. Már messziről megismeri a fiam kocsijának a hangját, és akkor örömében nyerít egyet. Mondja, és mosolyog Copító. Felesége boldogan nekidől a férjének, majd bejön a fia a családjával és a 3 unokával. Szépek így együtt. Elköszönök, és útban Róma felé valami olyasmit érzek belül, ami meleg és nagyon jó. Na-na, San Gabriele. Köszönöm. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Virtesa Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!